Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Hát nem annyira könnyű most podcastelni ebben a helyzetben. Nyilván amúgy tudunk beszélni az NBA-ről, és nagyon szívesen is tesszük, bármikor, de azért azt el kell mondanunk, hogy mindkettőnket megdöbbenéssel érte az elmúlt napok hírei, vagy érték az elmúlt napok hírei, eseményei, és ezzel kapcsolatban szeretnénk egy kis ilyen összekötő szerepet betölteni, hát ha tudunk akár egy embernek is segíteni, hiszen tudjuk a statisztikákból, hogy van bőven hallgatónk Kárpátaljáról, azt nem tudom, hogy esetleg ukránok is hallgatnak-e minket, de kárpátai magyarok elég sanszos, hogy igen, és ezek a hallgatók nem tudom most éppen úton vannak-e Magyarország felé, már Magyarországon vannak, vagy maradtak. De akárhogy is, hogyha van ilyen hallgatónk, aki így átjönne, vagy átjött, vagy átjövőbe van Magyarországra, és mondjuk útközben meghallgatja a podcastünket, és nem igazán tudja, hogy hol lakjon, akkor, vagy hát ideiglenesen hol lakjon, akkor tegye meg nyugodtan, hogy ránk ír, és ezzel párhuzamosan kérlek, hogy írjatok ránk, hogyha lenne olyan helyetek, kisház, szoba, bármi, ahol ti egy keleten-nyugaton hallgatót, vagy akár keleten-nyugaton hallgatót és a családját pár napra el tudnátok szállásolni. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen, de hogyha van valakinek lehetősége és szeretne itt segíteni, az is nyugodtan írjon ránk, és hogyha mind a két oldalról érkezik úgymond megkeresés, akkor majd összekötünk titeket. Ezt találtuk ki Zolival, hogy ebben a helyzetben ezzel megpróbálunk segíteni. Nyilván nem fogjuk ezzel megváltani a világot, de azt gondolom, hogy ez is több, mint a semmi. És remélem, hogy esetleg akár tudunk is így segíteni. Zoli, esetleg bármi hozzáfűzés?
Erről órákat lehetne beszélgetni.
Már a háborúról.
A háborúról, igen. Nem is akarok ebbe emiatt belemenni. Nyilvánvalóan az emberiségnek a legsötétebb, legborzasztóbb pillanatai azok gyakorlatilag kivétel nélkül a háborúkhoz köthetőek. Időnként szükségesek, de többször én azt gondolom, inkább arról szólnak, hogy azok, akik nem érdemelnék meg, általában az ő hátukon csattan az ostor, és ez a szomorú összefoglalás talán ennek az egésznek, hogy most is én azt gondolom, hogy erről van szó. És természetesen együttérzésünk azoknak, akiknek menekülniük kell jelen pillanatban is, és akiknek pedig családtagjaik vannak még kint, szívből kívánjuk, hogy ne történjen semmi bajuk.
Na igen, most azokról nem is beszélve, akik most jelen pillanatban harcolnak. Rohadt nehéz helyzet, és ez most hirtelen a legtöbb, ami eszünkbe jutott, hogy így megpróbálunk egy ilyen segítő hálózatként is üzemelni itt a podcast hallgatói családunkban, közösségünkben. Na de a podcast hallgatói családunk, közösségünk nem csak arról szeretne hallani, amiről amúgy is 0-24-ben hall, hanem minden bizonnyal szeretne érdekes, hát NBA tartalommal kikapcsolódni, vagy főleg egy kicsit elengedni ezeket a híreket legalább egy-másfél órára, úgyhogy ennek a részének is szeretnénk eleget tenni, mert hogy folytatnánk Patreon postaládánkat, amit ismét kinyitunk, sőt, a bennmaradt leveleket egyenként szétszincáljuk, és ez nem lesz kevés. Kaptunk egy ilyen üzenetet, hogy jó volt ez a 40-50 perces podcast. Hát igen, ez most nem az lesz, de remélem, hogy azért kettőben is meg lehet hallgatni. Nagyon szeretnénk megköszönni, hogy támogattok minket Patreonon, és nem csak ezzel az adással, hanem úgy általánosságban is, és természetesen a sorsolásokkal is. Mindenki, aki küldött nekünk kérdést, ezer köszi, és megpróbáljuk megválaszolni. Ha így is kimaradt volna valaki, akkor az írjon, és akkor megígérem, hogy a legközelebbibe berakjuk. És akkor Gergő kérdésével kezdünk. Sziasztok, nagyon szeretem a podcastet, minden héten hallgatom, nagy gratula ezúton is. Két kérdésem, felvetésem lenne egy mailbag adásba. Az első a drafthoz kapcsolódik, sokat gondolkoztam a témán, főleg Luka draftja óta, és főleg egyes franchise-ok tekintetében, mint a Pelicans vagy a Kings például. Ha lenne egy teoretikus draft a közeljövőben, ahol top 5-ben lenne egy európai prospekt, hát ez nem az idei lesz, igen, de mondjuk nem egy vagy második hely, első vagy második helyre várva, és például a Pels húzhatna a második helyen, én lehet, hogy elvinném a helyükben az európait. Valahogy az amerikai fiatalokból sokkal inkább jön le az, hogy elégedetlenkednek, és hogy ez a fentebb írt franchise-okat nagyon komolyan érinti. Ti hogy gondolkodtok erről? Még két példa, aminen érzékeltetni lehet. Lukát szerintetek el kellett volna vinnie a Kingsnek? Nem Bagley helyett, mert az no-brainer, hanem talán nem kér cserét olyan hamar. Vagy ha mondjuk idén negyedik helyen húz a Pelicans, el kellett volna vinni Gidit ugyanilyen okokból. Ez az idén, ez akkor nyilván a 2021. Na, szerintem erre akkor reagáljunk először, Zoli.
Haladjunk akkor sorjában. Én azon a véleményem vagyok, hogy minden draftot külön kell kiértékelned, és minden prospektet külön kell kiértékelned. Csak azért, mert mostanában több európai húzás bejött, sőt, érvelhetünk amellett, hogy jelen pillanatban a liga három legjobb játékosa mind a három európai. Ennek ellenére én azt mondom, hogy nem szabad csak emiatt, vagy nyilván nem csak emiatt, de ennek az érvnek komoly döntő teret engedni a döntésednél, mert akkor jó eséllyel bennhagyhatsz egy olyan amerikait, akinek mondjuk sokkal magasabb upside-ja van. Lukát egyértelműen rosszul értékelték, nem csak hogy ugye a Kingsnek a második helyen, de egyértelműen a Sunsnak már az első helyen ki kellett volna őt húznia, és ezt akkor is tartom, hogyha a Suns mondjuk idén is, meg jövőre is bajnok lenne, és Ayton remekül játszik. De csak emiatt, csak Luka miatt azért, mert jött egy korszakos játékos, és előtte visszamentnék csak azért, mert Jokic korszakos játékos lett, és Giannis korszakos játékos lett, attól még nem fogsz egy európai. Ezen érvek miatt, ezen érvek mentén elvinni második helyen.
Szerintem jó példa is a Gidis, Zoli, mert mondjuk, de nem, az se elég jó példa, mert itt is volt úgymond egy konszenzusos top 4, top 5 esetleg bánsza, szóval, de legalább egy fokkal jobb példa.
Plusz,
talán.
Igen, most csak le is zárom, tehát Gidivel kapcsolatban, hogy Gidi nagyon látványos, de még azért ugyanazok a kérdőjelek nálam abszolút megvannak, amik megvoltak a draft előtt, míg ugye Luka, összehasonlítva Lukánál igazából nem voltak kérdőjelek, csak kreáltak. Jó, egy volt, hogy mondjuk az atletikusság, de nem volt rossz atléta Luka, tehát nem arról volt szó, hogy ő egy borzasztó atléta, aki nem tud futni, meg nem tud ugrani, hanem egyszerűen csak nem volt extra atletikus, de ő amúgy egy nagyon jó atléta, mert nagyon erős, nagyon koordinált, Szóval itt azért nála ugye kreáltak kérdőjeleket. Gidinél egyértelműen legit kérdőjelek vannak, ugye, mint scorer és shooter, fogalmunk sincs, hogy mire lesz képes. Lehet, hogy marad ez a jelenlegi, ami azért eléggé gyenge szint, legyünk őszintén. És ha ez marad, akkor az borzasztóan limitálja az ő max potenciáját is. Úgyhogy én nem őt se vinném el feltétlenül feljebb.
Igen, és szóval én is azt gondolom, hogy mégiscsak ezek a fő szempontok, és konkrétan azt hiszem, hogy a Kings meg volt róla győződve, hogy Bagley jobb lesz, mint Luka, ami, hát ezt nagyon-nagyon kevesen mondták, maradjunk ennyiben, de értem abszolút a felvetésnek a lényegét, hogy akkor, ha már kiválasztunk valakit magasan, és van ott abban a zónában egy európai játékos, ha válasszuk őt, mert ő nem lesz olyan hamar elégedetlen, stb. Na most, azért nézzük már meg egyrészt azt, hogy oké, hogyha 2-től 4-ig mondjuk ugyanazokat, vagy ugyanazt a három játékost bárkit is választasz, jól jársz, tehát mondjuk egy ilyen szituáció, mint az idei drafton volt, azt mondták, hogy Cunningham után akár Mobley-t viszed, bár akkor még Jalen Suggs-ot is felsorolták, vagy Green-t, tök mindegy, jól fogsz járni. Tehát, hogy egy ilyen szituációba kiúszhatod el csak azért, mert európai. Mert hogy úgy tűnik, hogy az amerikai játékosok ugye isztiznek. Szerintem egyelőre túl kevés az európai sztár történelmi viszonylatban, mostanában rohadt sok van, de egyébként történelmi viszonylatban kevés, hogy ezt így kijelentsük, és a másik pedig az, hogy azért nézzük meg azt, hogy Karl Anthony Towns még ott van Minnesota-ban, Bradley Beal állandóan mondja, hogy ott akar maradni Washingtonban, pedig ugye ezek az elmúlt években, ezek a franchise-ok hát hasítottak a középszerűség felé, jó, a Washington nem olyan régóta, mint a Minnesota, de értitek, hogy mit mondok, hogy most Zion miatt érezzük szerintem ezt, ugyanakkor Zion sem egy könnyű eset ilyen szempontból, tehát itt nem arról van szó, hogy egy egyébként fedhetetlen csapattársaiért és a saját koordinációért, testéért mindent elkövető szuperszorgalmas sztár itt elégedetlen, mert ennyire igazságtalanul kezelte őt a franchise, tehát nem erről van szó, hanem Zion se egy könnyű eset, és a franchise is hülyeségeket csinált, de hányszor van ez a helyzet egyébként most az elmúlt évekből, mert akik elégedetlenkedtek és úgy mentek el, ez például Paul George volt, ahol az Indiana vezetősége gyakorlatilag közölte vele, hogy azért nem húz meg egy cserét, mert ők nem szeretnének luxusadó közelébe menni, vagy luxusadóba menni, akkor se, hogyha ezzel mondjuk inkább contenderek lennének. És Paul George azt mondta, hogy hát basszus, menjetek már a francba, én itt szeretnék nyerni, és ez azt jelenti, hogy nem adjátok meg a lehetőséget. És lehet ezért Paul George-ot szidni, de azért ez egy teljesen másik szituáció, és ő akkor már meghosszabbította a saját ruki szerződését, már maxon volt Indiánában. Tehát alapból azt gondolom, hogy egy 5-6 év minimum benne van egy franchise-nak, akármilyen rosszul alakul a viszony, és nem csodálkoznék, a Zionnak is benne lenne 5-6 év a Pelicans-el. Arra nem is láttunk még példát, hogy ruki szerződéses játékos cserét kér. Na ezt csak azért mondom el, mert szerintem maga a felvetés az egy picit talán túl az akkor, amikor azt mondja, hogy hát igen, az amerikai játékosok többet hisztiznek, bármilyen amerikai játékossal, de akár európaival is el tudom azt képzelni, hogyha nagyon-nagyon megromlik a viszony, vagy valami tényleg hatalmas akadály van, akkor 7 év múlva mondjuk távozik, de a realitás az, hogy ennél sokkal hamarabb nem. Úgyhogy menjünk a második kérdésre. Ezen sokat gondolkoztam, van-e szerintetek olyan csapdajátékosok, vannak-e, akik első opcióként nem elég jók bajnoki címre, másra viszont, mint első opció, nem használhatóak. Aj, de még mennyire vannak. Többszörös All-Star-okra, talán Hall of Fame aspiránsokra gondolok. Eklatáns példa a közelmúltból Thomas, nyilván a kis Isaiah Thomasról beszélünk, és lehet, hogy szigorú vagyok, de ilyen Bill, Lillard, Irving, nagyon fáj ezt mondanom, mert a kedvencem, Westbrook, fiatalabb énje, Levine, és talán ide tart Trae Young és Mitchell is. Van ilyen egyáltalán? Ha igen, mit kezdenétek vele? Megtartod, maxolod? Tehát magyarán kezeled-e franchise playerként ez a kérdés, hogyha csapdajátékosnak tűnik? Ez a csapdajátékos valójában az annyira csapdajátékos szerintem, hogy általában csapdába sodorja magát a franchise-t is, nem Zoli? Tehát nagyon nehéz azt elképzelni, hogy mondjuk Levint nem maxolják ki, mert hát igen, vele nem leszünk bajnokok esetleg.
Sőt, tovább megyek. Ezeket a játékosokat ugyanúgy kezeled akkor is, ha tudod róluk, hogy csapdajátékosok.
Ja.
Mert asset management. Tehát ugyanúgy kimaxolod, mintha mit tudom, mintha Lukáról vagy Ja Morantról beszélnénk. Tök ugyanúgy kimaxolod őket. Nincs igazából különbség. Nem lehet különbség, mert nem írhatsz le egy ilyen játékost az NBA-ben. Függetlenül attól, hogy igen, túl jó ahhoz, hogy úgymond leírt, és ahhoz meg valószínűleg nem elég jó, hogy első számú opcióként bajnoki címet nyerje vele. Westbrook egyébként nyilván azért érdekes példa, mert neki nem is kellett volna első számú opciónak lenni, és az igazság, hogy azért a Thunder valahogy nyerhetett volna azért 2-3-4 évben is bajnoki címet, de ugye nem jött össze egyszer sem. Azért elég jó esélyük volt egyébként, én azt gondolom többször is. Nem feltétlenül a 2012-es döntőre gondolok, inkább amikor ugye 3-1-re vezettek a Warriors ellen. Egyébként azt ugye már tisztáztuk, Gábor egyértelműen kimondta, de az én mondandomból is egyértelmű, hogy persze van ilyen játékos, vannak ilyen játékosok. Szerintem egyébként nagyon jól össze is szedted őket. Én azt mondanám, hogy egyébként jó esélye DeRozan is ilyen, bármennyire is imádom nézni, amit most csinál, tehát az ember egészen elkezd. Nem tudom, eddig fog jutni ez a sorozata a 35 plusz pont 50 plusz százalékkal a mezőnyből, de annyira egyszerűen rázzak a kis súlyából ezeket, de ettől függetlenül csapdajátékos. És lehet, hogy megköpködnek most, nem, mert a mi nézőhallgatóink ugye nem köpködnek, nagyon, nagyon rendes, jól való fiatal emberek és hölgyek vagytok, de azt gondolom, hogy a rájátszás után azért van arra esély, hogy egyetértetek majd velem, vagy inkább egyetértetek, buszfanok, és Bill egyértelműen ilyen, szerintem egyébként még Irving is, akit ugye felsoroltál, Youngot én még nem venném ide, Mitchell-t abszolút. Youngban szerintem van az a potenciál támadásban, ami miatt nyilván körül kell venned bizonyos típusú játékosokkal, de ő szerintem korszakos támadó játékos lesz, míg Mitchellről ezt nem mondanám feltétlenül. Lavinről meg természetesen nem.
Igen, azért érdekes ez, mert ugye itt az volt a felvetés, hogy másra meg nem igazán jók, tehát nem jók például második opciónak. És itt én nekem mindig rögtön a játékelméleti része is eszembe jut, hogy olyan játékosokat keresek, akik nem jók off-the-ball játékosok, és ugye Westbrook a legeklatánsabb példa erre, mert hogy az ellenfélnek gyakorlatilag védekezést ad az is, hogyha ő az első opció, és az is rögtön védekezést ad, hogyha ő a második opció. Hát ugye nyilvánvalóan érthető, hogyha Westbrook bemegy, akkor meg kell várni, még rádobja a hosszú középtávolit vagy a triplát, hogyha betörését meg tudod akadályozni, az tök jó, ha meg off the ball, akkor egyáltalán nem fogod, dobja el az off the ball dobást. Ezért őket tartom igazán jó példának. Simán el tudok képzelni egy olyan csapatot, ahol Levin második opcióként bajnok lesz. Mert ő jó off the ball játékos, nem kifejezetten jó védő, és főleg nem jó besegítő védő, de erre majd még vissza akarok térni itt az adás folyamán, úgyhogy erről még lesz szó. Például az, hogy Lillard ne lehetne mondjuk egy Embiid mellett, hogyha úgy alakultak volna a dolgok, második opcióként, bár ott lehet vitatkozni, hogy Lillard lenne talán az első opció, hiszen az ő kezében lenne többet a labda, de mondjuk úgy, hogy egybéként ne lehetne bajnok, hogy ezt ne látnám, most simán lehetne. Tehát tényleg nagyon kevés olyan van, akiről írt itt nekünk Gergő, bocsánat, Gergely, mert tudom, hogy a Gergők nem szeretik a Gergelynek hívják is fordítva, de...
Ó, ez az egész egy akkora csapda, ez a Gergő, igen. Gergely, Geri. Ezt én már letettem arról, van egy csomó sportolónk, aki vagy Gergely, vagy Gergő. Van egy harmadik verzió? Vagy ez a kettő van? Mint hogyha lenne egy...
Hát, szerintem nem, szerintem...
Nincs, igen. Na, szóval mindegy, elég is, hál' Istennek nincs egy harmadik verzió, de igen, ez egy... Ugyanez a Bernadette és a Bettik. Tehát vannak olyan Bernadettek, akik utálják a Bettit, meg ugye van külön Betty is, meg van... Melyik Betty még?
Nem, még van Detti, tehát a Bernadettinek még lehet igen, Detti. Igen. Tehát, hogy igen, de nagyon sok igen, verzió
van. Van, aki utálja Bernit, de a Bettyt preferálja, és van, aki utálja ugye mind a kettőt, és a Dettyt preferálja, és akkor ezt jegyez már meg, amikor van. Na mindegy. Azt sem mondhatom, hogy nem hallgatják a sportolóink a podcastet, mert vannak köztük, akik hallgatják, úgyhogy meglátjuk, hogy kapok-e visszajelzést emiatt.
Még Irvingről akartam ilyen szempontból beszélni, hogy láttuk, hogy ő második opcióként bajnok tudott lenni LeBron mellett. Még ennek ellenére is azt gondolom, hogy rá azért illik ez, mert... hogy is fogalmazzak csak, ő első opcióként megbukott Bostonban, nagyon szépen körülépítették a csapatot, annál jobban nem lehet, hogyha ő az első opció. Második opcióként pedig egy gyakorlatilag prime-ja végén, a szűken vett prime-jának a végén játszó LeBron mellett is úgy lett bajnok, hogy amikor LeBron nem volt pályán, akkor 2 perc alatt mínusz 12-ben voltak meg ehhez hasonló sztorik estek meg. Szóval ezzel óvatosan bánjunk, hogy valaki nem lehet bajnok, de azért Irving már csapdajátékos. Még egy felvetés Gergőtől, hogy köszönöm a podcastet, nagyon királyok vagytok, még egy olyan felajánlásom lenne, hogy évek óta gyűjtögetek csak magamnak érdekes tadokat, kvízkérdéseket, amikkel egy jót el lehetne játszani. Ha van kedvetek hozzá, nagyon szívesen elhoznám nektek egy játékra. Szerintem ez marha jó ötlet, Gergő, úgyhogy, Gergely, úgyhogy erről majd még beszéljünk.
Jelentkezz, és már szerintem már csak az időt kell, időben kell megegyezni.
Így is van. Ami valószínűleg nyár lesz, mert a kvíz az inkább talán nyári téma. Zsiga kérdezi tőlünk. Szevasztok, postádába küldöm, mert éppen aktuális téma ajánlatnak az All-Star Gála közelettével. Remélem Zoli rácuppan a témára, és lesz ideje rá. Mivel ha nem is a legfontosabb szempont, de az egyes játékosok legacy-ében és all-time listán való helyezésében szerepet játszik. Érdekes, hogy historikusan milyen szempontok alapján történt a kezdetektől az All-Star kiválasztás. Mi volt a képlete a szakírói közönség szavazatának, súlyozásának a különböző korszakokban? Mikortól lehetett szavazni? Mióta neten? Stb. Ha már igaz, hogy Zolit említetted, de Zsigám, kérlek, hogy engedd meg, hogy én válaszoljak erre, mert hogy itt nagyon egyértelmű határok húzódnak. Szóval az a helyzet, hogy az első All-Star meccs az 1951-ben volt, és képzeljétek el, hogy az első 20, majdnem 20 All-Star gálán csak és kizárólag szakírók választották ki azt, hogy ki kerül be. Szerintem ezt kevesen gondoltuk volna.
Gyakorlatilag a korai All-NBA volt.
Igen, így lehet megfogalmazni. Egészen pontosan az első 24 All-Star meccs telt el így, és utána jött az, hogy a kezdőket, azokat kiválaszthatja a közönség, de a cseréket, azokat még mindig szakírók, tehát itt még nem beszélünk edzőkről például. Illetve, ami nagyon érdekes még, hogy ugye a régi NBA-re egy kis ilyen visszatekintés, 1973-ig minden NBA csapatnak kötelező volt legalább egy All-Star-t szerepeltetni. Ez milyen durva, ne feledjük el, hogy jóval kevesebben voltak, és legalább egy, tehát lehetett akár több is. 74-75-ös szezon az első, ahol a szurkerek megpróbálhattak szavazni. Azért mondom így, hogy megpróbálhattak, mert ez még nem a mostani idők szavazása, tehát itt konkrétan, ha jól tudom, akkor...
Amikor egy hashtaggel szavazhatsz most.
Igen, akkor konkrétan erre nem találtam semmit, de nem tartom kizárnak, hogy postán szavaztak. Nem, hát az a logikus. Lehet, hogy voltak ilyen kijelölt standok nagyvárosokban, ahol szavazhattál, de én ezt így képzelem el, hogy esetleg telefonon, de hát a 70-es években még abban se vagyok biztos. Na, úgyhogy ez is ilyen extra érdekesség. És akkor igazából a 12-13-as szezonban jött még egy nagy változás, tehát egy csomó ideig így volt, aztán, hogy a kezdőket teljesen a közönség választotta ki. 12-13-ban jött az, hogy a center mint olyan, az kikerült, és akkor ugye három felső posztú, hármas, négyes, ötös posztú játékos kellett a kezdőbe, illetve 2016-17-ben unták meg a Pachulia, meg Yao Ming, meg hasonló szavazásokat végül az NBA vezetői, és ekkor a média képviselői és a jelenlegi játékosok is 25-25%-ba beszálltak, és 50%-ban maradt ugye a kezdők kiválasztása a fanoknál. És gyakorlatilag most is ez az éra van, tehát azóta nincs ebben változás, úgyhogy így alakult a cucc, hogy először szakértők, aztán a szurkolók a kezdőötöt és a szakértők a padot, és hogy mikor jött be mondjuk az, hogy a padokat az edzők töltik fel, arra nem találtam, de az is lehet, hogy itt a 2016-17-es változtatásoknak a következménye, de így alakultak a dolgok. És akkor most, hogy erre válaszoltam, arra kérnélek, Zoli, hogy olvasd fel a következő kérdésünket, amit magabiztos teve küldött, hogyha jól látom.
Sziasztok, az AD draft óta követem nyomon a néha szánalmas, néha haldokló New Orleans Pelicans-t. Néha úgy érzem, hogy csak cringe érzés, hajhászása és saját önsanyargatásom miatt nézem még őket. Ez nagyon jó self-reflection. Fontos szerintem az önirónia, és az, hogy magunkban nézzünk időnként. A kérdésem az lenne, hogy hómérség nélkül, ha most kellene egy csapatot választanotok, aminek az összes meccsét megnéztük, melyik lenne az, és mi lenne a szempont? Utoljára nagyon jók a podcastjaitok, először is köszönjük a Bókot Bálint, mert ugye elárultad azt is, igen, hogy maga biztos teve egy Bálintot akar. Hogy mely csapatot nézném, én gondolkodtam ezen kb. Egy olyan 5 percet, és arra gondoltam, hogy a legegyszerűbb, ha ellopom a Gábornak az egyik csapatát, ugye, amelyiket szimpatizálok, de ugye jelen pillanatban azért szurkolója nem vagyok. A Raptorsnak félig mindig azért szurkolója voltam az elmúlt jó pár évben, és ez természetesen az által sokat emlegetett Memphis Grizzlies, hogy miért. Nagyon egyszerűek az indokok. Hihetetlenül látványos szupersztár, aki olyan egyéni dolgokat tud csinálni, amit rajta kívül, hát gyakorlatilag senki a ligában, és hihetetlenül jó csapatkosárlabda, ami számomra szintén nagyon fontos. Ráadásul ugye tele vannak fiatalokkal, ami számomra mindig egy extra szimpatikus faktor. Nagyon szeretem azt nyomon követni, hogy évről évre mennyit fejlődnek a játékosok, és ez nyilván a fiatalabb játékosokra jellemző azért, hiszen 25-26 éves korára általában szinte mindenki eléri a maximumát, bár egyébként a modern kosárlabdában ez nem feltétlenül van így mindig, mert sokszor előfordul az NBA-ben az, hogy 25-26-27 éves koráig játékos inkább az atletikus adottságaiból él, és utána fekszik rá, hogy igazán a skill, a készség, a dobás, a passzjáték fejlesztésére. Erre is láttunk például bőven.
Lilát de, például, hogy egyet mondjunk. Van.
Igen, szóval a Memphis Grizzlies egyértelmű.
Nem akarom elismételni, amiket mondtál. Annyit tennék inkább hozzá, hogy azért is a Memphis Grizzlies, mert fantasztikus sztori az, hogy ilyen fiatalon most ilyen jók, és igazából itt tényleg van némi esély akár egy dinasztiára is. Nem mondanám, hogy erre fogadjatok, vagy bármi, de hogy ilyen szinten vannak az esélyek, az megint csak szerintem hívogató lenne. A következő kérdésünket Szabolcsnak köszönhetjük. Sziasztok! Patron postáládhoz járulnék hozzá. Hogyan zajlik az NBA-ben, vagy bármilyen profiligában egy játékos csere azon túl, hogy a két GM virtuálisan kezet ráz? Beküldenek egy-egy faxot a ligához a csere részleteivel? Vagy egy kvázi real GM szoftverük van, amiben megszületik az üzlet? Lehet-e valami tudni a háttérben folyó folyamatokról? Hát nagyon egyszerűen leírja az NBA-t, tehát még a CBA-ben is benne van, hogy miután ők megállapodtak a csere pontos részleteiről, és nyilván ez fontos, hogy ezek önmagukban jók legyenek, tehát hogy ne az legyen, hogy még az NBA-nek kell ellenőrizgetni, hogy ja, bocsi, ez így nem megy át, tehát meg kell lenni a saját szakértelemnek, utána kell egy közös hívás, tehát call, direkt ez a szó van itt, közös hívás a ligával, tehát betelefonálnak konkrétan a ligához, hogy mind a kettőjük megerősítse a cserét. Tehát mondjuk mind a két GM-be telefonál, vagy legalábbis mind a két franchise-tól valaki, aki erre jogosult. Tehát úgy lesz szentesítve a csere, hogy egy közös hívásban, amit nyilván rögzítenek, a felek mindkét oldalról megerősítik, hogy miben állapodtak meg. Igazából erre csak ennyi a válasz. És akkor Zoli, én a másodikat azt felolvasom, de ott akkor kérlek te válaszolj. Tudtok-e olyan játékoshoz fűződő statisztikáról, amiben az illető egyik szezonról a másikra az addiginek pont az ellentetjét csinálta? X játékos 6 éven keresztül téglagyáros volt a büntetővonalról, aztán hirtelen 80%-osra javult, vagy éppen fordítva, valaki sérülés vagy látványos öregedés nélkül esett vissza szinteket a játékának valamelyik aspektusában. Na tudunk erre példákat? Szerintem 2-3-at fejből is alapból tudtunk.
Tudunk bizony. Brandon Ingram éveken keresztül elég gagyi büntetőző volt. Konkrétan úgy kezdte az első 3 évét. Ugyan CV-ben 62% a büntetővonalról, utána 68%, aztán 67,5%. Azóta lenyomott egy 85%-os szezont és egy 87%-os szezont. Szóval gyakorlatilag rá tökéletesen illik az, amit mondtál. És triplázók jutnak meg eszembe, TJ Warren az egyik, aki évekig kutyaütő triplázó volt abszolút, aztán hirtelen sharp, konkrétan sharpshooter lett, és bőven 40% felett triplázott, és ugyanez igaz Reggie Jacksonra is, aki bár nem volt rossz triplázó, nem volt annyira rossz, mint Warren, de mondjuk ilyen átlagos volt hosszú évekig, aztán hirtelen lenyomott 2 darab elit szezont. Most azért egyébként visszatért a norma, hogy úgy mondjam, mert most idén ugye 32%-a triplázik, de nyilván Kawhi nagyon hiányzik, ezt meg kell említeni.
Így van, Nick Batum, óriási példa, ugye ő azért, bár nem nagy mennyiségben, de dobált rá triplákat, és ahogy egyre több triplát dobtak az NBA-ben, ő is egyre több triplát dobott, de azt sosem tette túl jó százalékkal, tehát ilyen 29, 30, 35 esetleg, az tőle már jó volt. És akkor egyszer csak a Clippersbe megérkezett, mint egy ilyen tökéletes 3&D ember, és jobb példa ez sokkal például Grant Hillnél, akinél mondtuk a Sunsnál, hogy oké, rendben van, ő azért ott már dobott triplákat, hát mikor visszanézi az ember, és rájön, hogy 1,2 tripla kísérletet tolt le, és talán annyira sikerült elhitetnie, hogy tud triplát dobni, hogy nem segítettek róla le egyből, de szóval Grant Hill például nem lenne annyira jó példa, mint Nick Batum, akit most már nem lehet ügyesen hagyni gyakorlatilag. Ő mögötte egy olyan 10 éves karrier már állt, ahol rendszeresen dobált triplákat, és ezt rendszeresen rosszul liga átlag alatt tette. Ez mindenképpen fontos. Westbrook hihetetlen visszaesése büntető százalékban, erről már sokszor beszéltünk, és még sok olyan példát tudnék mondani, Wayne Ellington, Dame Lillard, ahol ilyen 35-37% körül dobálták a triplákat, ilyen 2-3 rádobottal, és így ránézel egy 3 vagy 2 évvel későbbi statisztikára, és egyszer csak azt látod, hogy így 7-8-10 rádobottból 40%, és így mi van? Szóval, hogy azért voltak jelei, ők sose voltak rossz dobók, nem ezt akarom mondani, illetve Kyle Lowry-t kell még ugye megemlítenünk, aki egy ilyen közepes alatti triplázóból hozott le utána egészen elit, vagy majdnem elit tripla szezonokat, és hát most is, amikor például volt ez a Dragic-Lowry csere ugye a Miami-ban, akkor, mikor beszélgettünk a felvezető adásban, akkor Gobodis Tomi is egyből rávágta, hogy Lowry kategóriákkal jobb dobó, mint Dragic, pedig Lowry tavaly 35%-kal dobott, csak épp 9 kísérletből, most fejből mondom, lehet, hogy 8, Dragic pedig 5-6 kísérletből tudott hozni 40%-ot, szóval, hogy a kísérletszám tényleg nagyon sokat számít, meg az, hogy milyen nehéz triplákat tudsz bedobni, és milyeneket vállalsz el. És sajnos nyilván tripla visszaesőink is vannak, de azért ez nagyon sokszor sérülésekhez is köthető, mint például Bertánsznál. Menjünk is tovább, én azt javaslom, Zoli, arra kérnélek, hogy Peti kérdéseit olvasd föl, kérlek, akár haladhatunk részenként is.
Sziasztok, egy-egy melegítő kérdés után feltennék kicsit hosszabb, gondolkodósabb kérdést is. Gáborhoz szól az első kérdés. A szezon elején szittel egy-egy játékost a két kedvenc csapatodból, Siakam és Tyus Jones. Tudom, mindkettő javulását megemlítetted már korábbi adásokban, de kifejtenéd bővebben, hogy mi változott náluk a játékban?
Ó, nagyon szívesen, tehát ugye nyilván a tavalyihoz képest kell nézni, mert hát a szezon elején is azért szittem őket, mert még a tavalyi minta állt leginkább rendelkezésemre, és Siakammal kezdve ő gyakorlatilag azt a előnyét, ami miatt All-Star játékos volt, illetve akkor All-NBA volt, és All-Star nem, de ez most részletkérdés, szóval értitek, All-Star szintű, azt az előnyét teljes mértékben elvesztette, és bár ugyanúgy elég jó védő lett, hozzáteszem, hogy idén abban is újra szintet lépett, és kb. Ilyen All-Defensive Team szinten védekezik Pascal Siakam, ez még megmaradt, és ezért nem volt ilyen totál negatív jelenlét a Raptorsnak, de a gyűrű közeli befejezések, a lepörgések, a közeli flótereknek a hatékonysága olyan szintet esett vissza, és nyilván nem segített az se, hogy az időnként felpislákoló, időnként 34-35%-osnak tűnő triplája is újra inkább a kezdeti éveket idézte, amikor nemes egyszerűsége fakezűnek nyilváníthattuk. Szóval, hogy mindez egyszer csak egyik pillanatról a másikra visszaesett, és ugye nyilván ellen volt egy ilyen sztori is, hogy hát ő tényleg nem fogott kosárlabdát a kezében a Bubble League, tehát ő le is nyilatkozta, hogy hát igen, ő otthon maradt. Az NBA játékosok nagy része azért próbált edzésbe maradni, ő nem, és ezért a Bubble-ben jött először elő, amikor rohadt fontos lett volna. A mai napig azt gondolom, hogy egy jó Siakammal lehet, hogy tovább jutottunk volna a Boston ellen, ugye az egy 4-3-as széria volt, nem 100%-ra állítom, de onnan nagyon hiányzott például az ő hatékonysága, az ő jó egyegyezése, befejezése. És aztán lenyomott így tavaly egy teljes szezont, és most ez a 21-22-es szezon sérülten kezdte, és ráadásul az első két hétben, hát ennek megfelelően nem is teljesített túl jól. De hogy azóta mi változott? Hát pontosan ez. Ez az erősség visszatért, megint jó százalékkal fejez be, triplája még mehetne följebb, de fontos triplákat dobott, ennyit elmondhatok. Nyilván az összes meccsét láttam a Raptorsnak, úgyhogy ez a kijelentés ez nem homerkedés és nem is nagy zolás, hanem azt látom, hogy például fontos pillanatokban ő nem 30%-os triplázó, hanem 40-45. Vagy mondjuk ne túlozzunk, de mindenképpen jóval magasabb, mint a saját átlaga. És erre a játékosra, ha nem is mondjuk bajnok csapatot, de már egy jó csapatot lehetne építeni, és az, hogy mérgesre a szurkoló, az is benne van, hogy megkapta a max szerződést, és az nagyon rosszul néz ki, amikor megkapja egy játékos a max szerződést, és rögtön utána rosszabb lesz. Tyus Jonesról pedig annyit, hogy gyakorlatilag idén már 35%-os triplával, jó irányítással, visszatérő flóterrel, tehát mindaz, ami tavaly így elment nála támadásban, és tavaly tényleg az volt az egyetlen pozitív tulajdonsága, hogy még mindig nem adta el a labdát. De a jó assist per turnover ratio önmagában mindenféle scoring veszély nélkül egyszerűen nem elég. Azzal már nem tudsz érvényesülni az NBA-ben, és most a scoring is visszajött nála, és szerintem ő nála is igaz az, hogy védekezni is jobban védekezik idén. Elképzelhető, hogy itt esetleg tavaly neki voltak apróbb sérülései, amiről nem tudok, vagy nem követtem annyira, és idén sokkal egészségesebb, ilyen apróságok is tudják ezt befolyásolni, de egyértelmű, hogy Tyus Jones élete legjobb kosárlabdáját játsza szerintem jelenleg ebben a szezonban, úgyhogy nem is kérdés, hogy mi változott nála, minden pozitív irányba lépett egyet előre gyakorlatilag. Zoli, akár majd ehhez is nyugodtan, hogyha van hozzáfűzésed, de a te kérdésed, szerinted, ha Dirknek most lenne a prime-ja, mennyire alakulna át az ő játékstílusa, mi lenne a gyengessége, illetve mit várhatnánk tőle? Persze nagyon domináns lenne MVP szint, csak hogy mégis mennyire lenne más az ő játéka, mint a legjobb éveiben volt, zárójelbe teszem hozzá, abban a korszakban. Szóval, hogy néz neki a mostani prime Dirk?
Több tripla, az teljesen egyértelmű. Ha jól emlékszem, ilyen három kísérlet alatt van karrier szinten, egyértelmű, hogy többet triplázna, illetve több playmaking, valószínűleg többet lenne kezében a labda. Ugye ma minden technikás, magas ember gyakorlatilag playmakinget is nyom valamilyen szinten, Dirk is ebbe az irányba menne inkább. Mi lenne a gyengessége? Ugyanúgy a kis emberek lábbal való megtartása. Tehát ez nagyjából nem változna. Támadásban azt gondolom jobb lenne, a védekezésben azért nehezebb dolga lenne, mint a saját élejában volt.
Igen, ezzel teljesen egyetértek. Mi lenne a legideálisabb forgatókönyv, ez már mindkettőnknek szól, a saját kedvenc csapatotoknál, hogy újra igazi contenderek lehessenek. Ti mit csinálnátok, illetve minek örülnének játékos mozgás egyzőcsere? Bármi. Azért olvastam ezt fel gyorsan, mert akkor folytathatod is a gondolatot a Dallas-szal kapcsolatban. Hogy lenne szerinted contender a Dallas?
Szerintem a Dallas egyszerre van nagyon közel és nagyon távol az, hogy contender legyen. Azért közel, mert gyakorlatilag egy játékos megszerzésére vannak ahhoz, hogy igazi contenderök legyenek. Azért távol, mert az ilyen játékos megszerzése nagyon nem egyszerű. Kellene nekik egy Middleton, vagy egy Devin Booker, vagy egy Anthony Davis, tehát extra-extra minőségi második számú opció, aki maga is sztár, közel és távol, ahogy mondtam.
Nagyon-nagyon egyetértek. A Raptorsnál azt hiszem, most meg kell várnunk azt, hogy Scottie Barnesból lesz-e, vagy lehet-e. Hát, ha nem is Kawhi szintű, de közel Kawhi szintű játékos, tehát úgy értem, hogy top 10-es, top 15-ös játékos, mondjuk így, mert ha igen, akkor ez a keret akár azt is mondhatjuk, hogy tele van ugye elképesztően minőségi kezdőkkel, még fejlődhetnek is bőven, Anunoby is csak 24 éves, most lesz 25 talán, Gary Trent 23 lesz, szóval, hogy ezek a játékosok, ezek nincsenek kiöregedve, akkor ezt érdemes megnézni. Nyilván az ideális az lenne, hogyha valahogy tudnánk cserélni megint egy olyan szupersztárért, mint Kawhi, de én azt gondolom, hogy ez 10 évente egyszer történik meg, és bár Ujiri nyilvánvalóan nyitva lenne a lehetőségre, de én most nem erre számítanék. Scottit kell megnézni, tehát innen már nem gondolom, hogy érdemes lenne teljesen lebontani és mindenkit elboltolni, annak ellenére, hogy biztos vagyok benne, hogy Fred VanVleetért, Siakamért, Anunobyért jelentős értéket kapna a Raptors, de nem rossz ez a csapat, kicsit most középszerűség az, ami ránk vár, de például idén is azt mutatják meg, hogy ez nem az a középszerűség, ami az állandó 10.-11. hely, hanem ez inkább az Indiana féle 4.-5. hely, és van olyan potenciállal rendelkező fiatal játékosunk, akire meg érdemes várni, úgyhogy én egyelőre teljes mértékben egyetértek a Raptor stratégiájával, és várakozó álláspontra helyezem magam. Következő kérdés az kemény volt, nem Zoli?
Igen, elég durva kérdés volt. Megmondom őszintén, hogy én nem is tudtam összerakni unszimpatikus keretet, tízes keretet, mert mindegy, majd akkor beszélek el, amikor odaérünk. Először olvassuk fel a kérdést. Hogyan állítanátok össze a jelenleg aktív játékosok közül a kedvenc számotokra szimpatikus csapatotokat, és ennek az ellentétjét is, 12-13 fős kerettel edzővel. Én ugye tízes kereteket használtam, mert egyszerűen 12-13 főt a másik, ugye az unszimpatikus csapatnál teljesen esélytelen lett volna.
Jaja. Nálam is gyakorlatilag egy kezdő ötös jött össze nagyjából.
Így van, nálam is egy kezdő ötös pontosan. Látszik ugye, hogy együtt csinálunk podcastet.
Rondo Irving, Westbrook, bármelyik Morris és DeAndre Jordan. Azt gondolom, hogy ezek azok a játékosok, akik egyszerűen mindig is majdnem a kezdetektől unszimpatikusak voltak számomra. Ez nem azt jelenti, hogy rossz játékosnak tartom őket, vagy mondjuk... Hát általában az, hogy túlértékeltek, az nyilván hozzájárult, de nem gondolom emiatt azt, hogy az én értékítéletem elfogult lenne, vagy rosszabb lenne velük kapcsolatban, viszont teljesen más kosárlabdán kívüli okokból is sokuknál komoly problémáim vannak, tehát DeAndre Jordannel például teljesen egyértelműen, amellett, hogy túlértékelt, amellett, ha van valaki, aki így személyiségre, ahogy átjött, hogy az nekem nagyon nem, akkor az DeAndre Jordan volt, Irvinget ugye sokáig túlértékeltnek tartottam, aztán egyszerűen megőrült, nem tudok rá feltétlenül jobb szót, Westbrookról bőven eleget beszéltem, Rondót mindig is, tehát hogy tudom, hogy mennyire okos ő, mint ember, hogy így mindenki mondja, de egyébként a játékstílusa az nálam ott vágódott el, amikor Steve Nash-hez kezdték el hasonlítani, és bevallom ez elfogultság, hiszen Steve Nash óriási történelmi kedvencem, valószínűleg top 5 kedvenc játékosom ever, de az, hogy Rondo mennyire mozgat egy csapatot, és Steve Nash mennyire mozgat egy csapatot, még a Rondo Prime is távol van attól, és valószínűleg itt kezdtem el egy kicsit hát rosszul viszonyulni Rondóhoz, de azóta semmi olyat nem tett, ami ezt egy icipicit is javította volna, sőt, tehát ezek a húzásai, hogy leszerződik valami csapathoz, valami kisebb csapathoz, amit aztán teljesen leszar, csak ott megkapott mondjuk 9 milliót, és kivásároltatja magát, és aztán átmegy egy bajnok esélyeshez, ezt eljátszani egymás után háromszor, ez ettől nagyjából csak hányni tudok, úgyhogy nálam ez lenne így körülbelül az utált csapat.
Gyakorlatilag teljesen az utált csapatom. Én Simonst is beleraktam. Te Simonst nem raktad bele, ugye?
Nem, én a valamelyik Morris-t
na, nekem ennyi. Be. Tehát ugye Irving, Simons, Rondo, Morris-ék és Westbrook.
Ja, akkor még DeAndre Jordan maradt nálad
nálam
ki.
Nálam ő kimaradt, én DeAndre-t nem utáltam soha, vagy nem is nagyon volt annyira unszimpatikus igazából. És én egy ilyen pár all-time nevet is hoztam, ugye D-Wade, ezt nem kell magyarázni természetesen, Bruce Bowen, azt gondolom, ezt se kell magyarázni. Én Stoudemire-t szerettem, megmondom az őszintét, és hát Carmelo is ezen a listán van, aki még ugye aktív, de gyakorlatilag már utolsó 1-2-3 évében van. Úgyhogy ezeket a neveket szedtem össze. 12-es keretet én nem tudnék a maiból összerakni, mert tényleg, és azt hiszem, hogy ez rávilágít erre ez a lista, hogy relatíve ritka az, amikor úgy igazán nem kedvelünk valakit. Nem erről vagyunk híresek egyikünk se egyébként, mint ember se, hogy nagyon utálkozó típusok vagyunk. Hát bizony, ahhoz tényleg vagy nagyon szem és agyat nem kímélő üzemmódban, játékstílusban kell játszani, vagy konkrétan a mi csapatunkkal kellett, hogy valamit tegyen az illető, mert nyilván ilyen személyes sértettség, sértődöttség, ez benne kell, hogy legyen. Bár te lehet, hogy egyébként ezt is ki tudnád küszöbölni, nekem ez azért nem menne, és nem is ment dívéddel.
Igen, tehát azért azt hozzáteszem, hogy én nem olyan csapatoknak drukkoltam, akik ellen, hát talán egy dolog, ugye, az a Robert Horry Badicek Steve Nash-en, tehát az volt egy hasonló jelenet nálam.
Az ugye végképp beégett akkor már a Suns fanoknak, aki ugye te is voltál akkor, te is úgy kezdte agyába, retinájába, mindenhova, személyiségébe is talán.
Mondok egy kedvencekből összeállított csapatot, ez nyilván könnyű volt, és még több kedvencem is van ennél, de próbáltam a top-top kedvenceket ilyen csapatszerűségbe formázni, nyilván lesz Grizzlies játékos, és lesz Raptors játékos benne, tehát ez talán nem lepődünk meg. Ja Morant, Luka Doncic, Bridges, ugye Phoenixből, Anunoby és Embiid lenne a kezdő, nem kezdeném el lebontani, hogy ez miért lenne bajnok ez a csapat, vagy mondjuk, ha belegondolok a Luka Morant védekezésbe, akkor lehet azt is megindokolnám, hogy miért nem. Lowry, Desmond Bain, Chris Middleton, John Collins és Adebayo a padon, és még felírtam, hogy Jarrett Allen, Jalen Jackson Jr., Fred VanVleet és Scottie Barnes még mondjuk ott ülne a pad végén. Hát legyen ez a kedvencekből összeállított csapat.
Ambrose, mindenkit sokkolni fog, hogy én beraktam azért pár európait. Az irányítom Curry lenne, a cseréje Jalen Brunson, a dobóhátvédem Klay Thompson és Bogdan Bogdanovic, tehát ugye a Splash Bro a kezdő hátvéd duom. Lukát azért, hát azért csak rakjuk már ezt a Luka Doncic gyereket. Kis csatár posztra raktam, de hát nyilván akár előtt csatárként is használta, tök mindegy igazából, vagy kettesként, egyesként. Ingles lenne a cserém, akit ugye imádok. Erőcsatár poszton Jannis, aki szintén nagy kedvencem, és a másik Bojan Bogdanovic a csere erőcsatár poszton, de igazából most így belegondolva, itt már kicsit arra mentem, hogy legyen jó is ez a csapat. Ha nagyon őszinte akarok lenni magammal, akkor Bojan Bogdanovicot egyébként nem szeretem annyira. Úgyhogy itt egyből golyózzuk is ki, és akkor berakom helyette Gálót csere erőcsatár posztra, aki nagyon nagy kedvencem volt, nyilvánvalóan nem olyan jó játékos, mint Bojan, de itt most nem is ez volt feltétlenül a kérdés, és center poszton surprise, surprise, természetesen Nikola Jokic a kezdőm, és Jakob Poeltl a cserecenterem, akit már a Raptors időben is szerettem, de az a meló, amit ő azóta belefektetett abba, hogy a játékát minden magasabb szintre fejleszte, az egészen hihetetlen. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a liga egyik legjobb védője a posztján, és a liga egyik legjobb roleplayere, akit ugye nem vittek el, mert valószínűleg tényleg ragaszkodott volna a Spurs, akár a kettő darab első köröshöz is, és bármennyire őrülten is hangzik, nem vagyok abban biztos, hogy nem lett volna olyan csapat, aki ha meghúzza ezt, ennek köszönhetően, mint ilyen utolsó píz, esetleg akár bajnok is lehet, sose tudjuk meg, majd azon csapatoknál keresgéljünk, akiknek nem jött össze, akik vagy elvéreztek a konferencia döntőkben, vagy a döntőben, mert lehet tényleg, hogy egy Jakob Poeltl lett volna a különbség, vagy lenne majd a különbség.
A következő kérdésünket T-től kaptuk, de nem teljesen tudom, hogy ez hogy T, úgyhogy majd írd ránk kérlek, mert hogy két név is, tehát egy teljes név van a felhasználói névben, az egyik fele Ignác, ennyit szerintem el szabad árulni, és semmelyik nem kezdődik T-vel, tehát a másik fele sem, de akkor mondjuk, hogy T kérdezi tőlünk, mailbag adásban szánt kérdésem, hogy alakulnak a játékosok fizetései csere esetén, gondolok itt arra, hogy a különböző játékosok fizetési kérése klubok felé, mikor megkötik a szerződésüket, az milyen, valaki havonta kap fizetést, van, aki fél évente, van, aki a szezon kezdetén megkapja az egész fizetése 80%-át, ennek nagyon jól utána néztél egyébként, mert ez pontosan így van. Korábban beszéltetek erről valamelyik podcastben, mondjuk valaki megkapja a klubjától a szezon első hónapjában a teljes vízuját, vagy maradjunk a 80%-nál, már csak én teszem hozzá, majd a következő hónapban elcserélik. Ilyenkor az új klubja a játékosnak kompenzálja a régi klubját a fizetést illetően. Előre is köszi, ha bekerül az adásba. Üdv! Én bevallom őszintén, kerestem, kutattam, nem találtam meg, hogy ennél a konkrét esetnél például mi történne. Mert ugye gyakorlatilag az NBA fizeti ezt, nem a klubok, de mégiscsak a klubokon keresztül kapják meg. Tehát ezt ugye sokszor mondtuk már, hogy Most jelenleg nagyon könnyű, mert 50-50 az arány, van egy teljes bevétele az NBA-nek, és annak az 50%-át a játékosok kapják meg, az 50%-át pedig gyakorlatilag a tulajok. A játékosok fizetése ilyen szempontból gyakorlatilag az NBA-hez köti őket, ez ugye franchise rendszer, és a franchise-ok bár külön-külön adják oda a fizetést, de az egész egy nagy egységet képez. És ezért én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy-két, tehát nekem nagyon furcsán hatna, az inkább így fogalmazok, hogyha a csapatoknak valahogy egymás között kellene utána utalgatniuk a pénzt, meg kompenzálni. Valahogy nem tűnik ez nekem reális megoldásnak, de nem tudom, hány ilyen kérdés volt a podcast történelmében, nem találtam erre a konkrét példára választ. Úgyhogy ha csak Zoli most nem áll elő valamivel, ami nekem elkerülte a figyelmemet, akár fel is adhatjuk házi feladatnak, kedves hallgatóság, hogyha erről találtok valami megbízható forrást, hogyha meg nem, akkor majd megkérdezzük valakitől, de az az adás az még várat magára egy pár hetet minimum, de azért lehet, hogy lesz olyan, akitől ezt meg tudjuk kérdezni.
Ugyanezen sorsa jutottam. Ez annyira specifikus, hogy tényleg valószínűleg az illető játékos, meg a menedzsere, meg esetleg talán CBL guruk, de itt a CBL guru alatt is inkább olyan CBL gurukra gondolok, akik nem mint személy CBL guru, hogy mindent tud a CBL-ról, hanem ezzel foglalkozik konkrétan, és kinti rendszerbe dolgozik, mert nem valószínű, hogy egyébként beleakadsz ilyenbe másképp.
Hát igen. Zsolt kérdezi, köszi, rendszeresen jelentkeztek jobbnál jobb témákkal. Sokszor szóba került, hogy különböző advanced statok alapján mennyire jó szezonja van valakinek összességében, akár védekezésben, akár támadásban, és ugye itt felsorolja a Raptor nevű statot, a LeBront, a PIPM-et, ez a kettő amúgy ugyanaz, a WinShare-t, net ratinget, stb. Így is van. Vannak esetleg olyan játékosok, akiket az advanced statok nem szeretnek, az a statisztikai alapon nem számítanak kimagaslónak, jónak, de valami miatt szerintetek mégis egyértelműen jó hatással vannak a csapatuk játékára, esetleg alapemberek lehetnének egy bajnok esélyes csapatban. Ha vannak ilyenek, akkor mik az ők legfőbb pozitív tulajdonságai, ami nem megfogható statisztikai alapon, például glue guy, veterán vezér, pályán belét kihajtó játékos, stb. Én találtam összefüggést is, de először megvárnám Zoli, hogy te kiket hozol fel itt példának.
Alapvetően én külön választanám ezt a dolgot. Tehát azt gondolom, hogy olyan nem létezik egy nagyon jó csapatnál, hogy van egy rohadtul hasznos, kiegészítő ember, és nem szeretik az adnástatok. Tehát ezt én már úgymond kizárnám. És ez akkor is igaz egyébként, hogyha például a csere paddal játszik, és amikor beszáll, akkor mondjuk a plusz-minusza nem mindig jó. Mert itt is ugye lehet azért szinteket külön választani. Például, hogyha a Denver Nuggets-nek az idei helyzetét megnézzük, borzasztó a pad, Jokic nélkül, akkor az ugye nem feltétlenül azért van, mert ez mind kutyaütő, bár egyébként ez egy része, hanem az is, hogy a rendszer annyira Jokic köré épül,
bizony,
hogy borzasztó nehéz nélküle bármit csinálni. És hogyha ilyen kontextusban nézed, hogy van egy alapvetően, vagy alapvetően elhibázott, vagy nem működő rendszer, amiben még mindig játszhat valaki jól, és még mindig, vagy lehet úgymond értékes, de nem fog kijönni az értéke advanced statokban, mert ő is ugye masszívan mínuszos lesz. És ezt azért borzasztó nehéz szerintem definiálni. Ebben segít egy karrierút, vagy legalább 2-3-4-5 év, mert olyan viszont rendszeresen van, és kicsit ezzel áttérve a másik részére mondanomnak, olyan viszont rendszeresen van, hogy akár egy fiatal játékos, akár mondjuk egy új, donsült játékos, akiért nemrég cseréltek, nem tud hamar beilleszkedni. Az előbbi azért nem a fiatal, mert valószínűleg még nem elég jó, még nem tud eleget a játékról, még nem tud eleget esetleg a rendszerről, és ahogy telik az idő, egyre jobb lesz, egyre jobban beilleszkedik, és így nyilván egy rossz advanced játékosból, ami elég sok újonc például, egy pozitív advanced játékossá válik idővel. És
sőt, csak annyi kiegészítés, hogy néha egyik évről a másikra, tehát fiatal játékosoknál sokszor látunk ilyet.
Igen, tehát ha ezt a típust is ide számoljuk, akkor nyilván millió játékos lehetne említeni. Viszont akit te keresel, a kérdésedből ugye úgy venném ki, vagy legalábbis én úgy próbáltam értelmezni, és ezért lesz az a konklúzióm, hogy szerintem ilyen játékos nincs, ami talán meglepeti Gábort. Én abban ma már nem nagyon hiszek, hogy van olyan játékos, aki mondjuk 5-6-7-8 éve az NBA-ben van, és jó játékos, de valamiért a pályán a játékra gyakorolt hatása az advanced statok szemüvegén keresztül nem jó. Tehát én ebben nem hiszek. Akkor ez nem egy értékes játékos. Még mindig lehet jó például ugye öltözői jelenlét, lehet egy olyan játékos, akire hallgatnak a többiek, de én nem hiszek abban, hogy van ilyen játékos, aki értékes, mint kosárlabdázó, de valamiért mindig utálják az advanced-atok.
Hát a legeklatánsabb példa azt gondolom az Klay Thompson, akit mindig is utáltak az advanced-atok, és most itt nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy Klay Thompson rendszeresen negatív volt, de amíg nem voltak annyira kellően összetettek ezek a bizonyos advanced-atok, és például csak Real GM-en volt a Real Plus Minus, amit azért azóta már bőven meghaladtunk, akkor még ezt is ki lehetett jelenteni, hogy egész Warriors ott van, plusz 2-be, meg Curry plusz 6-ba, meg nem tudom, Klay Thompson minusz 1,52. És ez évekig így ment. Na most, vannak még olyan játékosok, akik ugye elég jónak tűnnek, hatékony pontszerzőnek például, de mégis rendszeresen negatívak, és Zach Levint is szeretném idehozni, hogy a végén egy ilyen általános következtetést is le tudjunk majd vonni. Mégpedig Zach Levint azért, mert ő akkor is mínuszos, amikor 60%-os TS-sel dolgozik, hova tovább idén is mínuszos a legtöbb advanced statban, ami az összimpaktot illetve. Tehát ez hihetetlen, hogyha belegondoltok, idén szinte már minden létező játékelemet kimaxolt, amit tőle elvárható, ha csak nem várjuk azt, hogy majd ilyen extra playmaker is lesz egyik pillanatról a másikra. Élete legjobb védekezését hozza, ami még elismerem, hogy mindig csak közepeske, de azért emellé egy hatékony és jó támadójátékos. Na most, mi a közös Zach Levinben és Klay Thompsonban? Egyrészt a playmakingnek bizonyos fokú hiánya a usage-hoz képest mindenképpen, de a másik az, hogy egyik sem jó besegítő védő. Klay Thompson prime-jában az egyik legjobb one-on-one védő volt, és gyakorlatilag 1-4-ig bárkire rárakhattad, és majdnem, hogy tényleg komolyan mondom, hogy bárkire. Biztos, hogy lassította, igazi hősköltemények voltak ezek a playoffban, azonban az advanced statok leginkább az alapszakaszra alapoznak, és Klay Thompson nem volt igazán jó besegítő védő soha, tehát nagyjából tudta, hogy hol a helye, de ahhoz nem volt meg az a kifejezett érzéke, és lehet, hogy mostanra már meg lenne, tehát ez mindig lassan fejlődik ki a játékosoknál, nem volt meg ahhoz a kifejezett érzéke, hogy hova lehetne oda nyúlni, hova lehetne egy deflection-t, egy steal-t elhelyezni, amikor duplázni kell, ezeket a dolgokat, ebben ő nem volt nagyon jó, Zach Levin pedig kifejezetten trágya ebben, tehát azért is látszik néha teljesen ilyen effort, erőlködés nélkülinek a védekezése, mint hogyha leszarná, mert egyszerűen, mintha folyamatosan néznie kéne, hogy most hova a francba menjek. Tehát nála még rosszabb volt a helyzet, mint Klay Thompsonnál, és én azt gondolom, hogy könnyen lehet, hogy a besegítő védekezés hiányát nagyon büntetik még mind a mai napig az advanced statok. Ez most csak egy teória, nem tudom nektek egyértelműen mondani, de nem csodálkoznék, ha ez igaz lenne, és az is lehet, hogy a nagy usage melletti nem túl jó playmakerök, bár ennek ugye Kawhi ellentmond, aki mindig jó volt az advanced statokban, akkor is, amikor alig volt playmakingje, de lehet, hogy ezt is büntetik, szóval én azt gondolom, hogy inkább fordítva van ez a dolog, nem az van, hogy az advanced statok nem szeretik, amit csinál, mert másnál szeretik, hanem az van, hogy amit nem csinál, azért büntetik. Ez a felvetésem, ez a hipotézisem, de nem tudom bizonyítani, csak gondolkozok hangosan, maradjunk ennyiben. Mit szólsz ez, Zoli?
Szerintem nagyon jól összefoglaltad egyébként ezt a részét, és a konklúzióval is egyébként egyetértek teljes mértékben.
Na, aztán majd lehet, hogy lesz valami olyan statgurú, aki elmondja, hogy ez miért nincs így, de most akkor mi menjünk tovább. Gabi kérdezi tőlünk, Bill Simmonsnak volt régen egy nagyon jó videója, amelyben azt nézte, hogy mi lett volna, ha CP3 a Lakersbe kerül. Kérdésem az lenne hozzátok, hogy mi a legnagyobb, mi lett volna, ha az utóbbi 4-5 évből. Csak hogy mondjak én is egy sajátot, mi lett volna, ha Cousins nem sérül le, és a Davis Cousins Holiday 3-assal mire vihette volna a Pelicans, esetleg egy főcsoport döntő benne lett volna. Egyébként szerintem talán kicsit rossz korszakban voltak ehhez, de nem lett volna messze feltétlenül. Az a csapat tényleg jól nézett ki. Davis talán nem megy a Lakersbe, Holiday nem megy a Bucksba, Ingram és Zion hova került volna, stb. Na, Zoli, mi lett volna, ha az elmúlt 4-5 évnek a legnagyobb ilyen kérdései mik számodra?
Nyilván Luka draft, ott annyi minden történhetett volna másképp. Ez szerintem az egyik legérdekesebb.
Talán, Zoli, nem az a reális kérdés feltenni, hogy mi lett volna, ha a Kings kihúzza Lukát?
Igen, egyébként. Nyilván, hogyha nagyon realisztikusak akarunk lenni, akkor persze, akkor ez. A másik az, ami eszembe jutott egyből, hogyha KD nem megy a Warriorsba, mert állítólag ez nem volt egy annyira egyszerű döntés, és hezitált az utolsó pillanatig, játszott az is, hogy ugye marad és aláír. Nyilván ez egy másik, mert Hát potenciálisan lehetett ugye volna OKC Cavs döntő is. Cavs nagyon nem befolyásolta volna abból a szempontból, hogy bár attól függ, ugye mehetett volna végül is más keleti csapatba is Durant, úgyhogy akár befolyásolta volna egyébként a keletet is, hogyha keletre megy még ugye a Nets korszak előtt. Ez a másik, ami még eszembe jut természetesen, az egyik legizgalmasabb playoff és döntő is, a 2019-es, az utolsó Covid év előtti döntő, az a playoff, hogyha emlékeztek, egészen őrületes volt a sérüléseket tekintve, maga döntő is nagyon-nagyon izgalmas volt, és ott azért nagyon sok mi lett volna, ha kérdést fel lehet tenni.
Hát de ott is van egy, ami kikívánkozik, mi lett volna, ha a Durant nem sérül meg.
Például.
Mi lett volna, ha a Chris Paul nem sérül meg a Golden State ellen, amikor 3-2-re vezetett a Houston?
Bizonyám.
Az egyik legnagyobb ilyen mi lett volna, ha. És hoztam egy frisset is. Mi lett volna, ha a Lakers a Hield cserét húzza meg, ha mondjuk LeBronék nem tudnak időben odaszólni, hogy nem, Westbrook.
Jobbak lennének, de szerintem akkor sem lennének már igazi contenderök. Sose tudjuk meg.
Sose tudjuk meg, igen. Igen, mert itt én azt gondolom, hogy el lehet ezeken gondolkozni, általában az a válasz, hogy sose tudjuk meg, de azért például mégis az idei Lakers-t megnézve, ha itt nem lenne Westbrook és lenne Hield, az duplán előny lenne. Ugyanakkor nem gondolom, hogy a védekezésüket például megoldaná. Bár ugye voltak olyan hírek, hogy a KCP nélkül lemehetett volna az a csomag, tehát a Kings az csak Montrezl Harrellt és Kuzmát és Picket kért volna, nyilván mert kisebb is a szerződése Hildnek jóval, tehát abban a csomagban még nem kellett volna Kentavious Caldwell Pope, és akkor lehet, hogy már is egy fokkal jobb a Lakers védekezése, de ezt a problémát nem hiszem, hogy megoldotta volna Hield, sőt, ha van még olyan rossz védő, mint Westbrook a ligában, akkor az Hield. Akkor viszont menjünk tovább, kaptunk egy nagy kérdéssorozatot, és ezzel el is érkezünk adásunk végéhez. Sziasztok! Kérdés A. Mi a véleményetek a challenge jelenlegi szabályozásáról? Van-e bármilyen pletyka, hogy a challenge és vagy a bírói saját szándékú videózás szabályait tovább iterálják? Mondjuk úgy, hogy nincs ilyen pletyka most jelen pillanatban. Én podcastekből értesülnék erről, én nem hallottam semmit, hogy ezt most téma lenne. Te hallottál-e bármit, Zoli?
Nem, pedig a challenge rendszer az nagyon érdekes, és én abban a szempontból mindenképpen belenyúlnék, hogy egyrészt nem kell ennyi videózás, baromság. Legyen fönt egy döntő, leszól, hogy mi a döntés, ugyanúgy, mint az NFL-ben.
Így
ott
van.
Is időnként sokáig tart, de ott néha tényleg egyszerűen ki kell kockázni. Tehát itt is lehet olyan, hogy sokáig fog tartani, de vannak egyértelmű dolgok, amiket nem kell megnézni 8-szor, basszus. Valaki föntről leszól, figyelj, ez így volt, tuti eset, oké, és egyből mehetünk tovább. És esetleg, ha van egy olyan helyzet, ahol tényleg egyszer nem lehet látni, hogy kinek a kezéről ment ki, vagy egyszerre érnek hozzá, akkor nézzen rá esetleg még a bíró, és csak akkor menjen oda a kis tévéhez, és akkor csatlakozik ő. A másik pedig, annak tényleg nincs értelme, hogy igazad van, és ugyanúgy elveszíted ezt az egy lehetőséget. Tehát a másik, amit meghúznék, hogyha sikeresen challenge-esz, akkor mész tovább. Nyilván ennek meg a veszélye az, hogy lehet, hogy valaki akkor megpróbálná a meccs elején, ha van egy egyértelműnek tűnő helyzet. Oké, challenge. Jó, bejött. Ma jól érzem magam, tök jól kiszúrtam ezt a dolgot, megcsellencselem a következő falatot is, az is bejön. És matematikai alapon, még ha tök ilyen semmikre, és nem is látod, és csak brahiból benyomsz 10-et, előbb-utóbb lesz, hogy valakinek 10-szer lesz igaza, és akkor gyakorlatilag 10-szer állna a meccs, ami nyilván nem jó. Úgyhogy a második változtatásom úgy nézze ki, hogy első sikeres esetén kapsz még egyet, de a második után akkor is a sikeres game over.
Yep. Nekem is ez a két változtatásom, úgyhogy ezt nem is húzom tovább. Igazából van úgyis még a challenge-el kapcsolatban egy B kérdésünk is. Ez a B kérdés pedig az, hogy van-e szerintetek olyan edző, aki a ti meglátásotok szerint a saját játékosai szempontjából pszichológiai mágus vagy antitalentum, és a challenge-et kifejezetten jó vagy rossz ritmusban és esetekben szokta kikérni. Itt most nem a challenge sikerességére gondol, ezt külön ki is fejti nekünk Gergő, akinek köszönjük a kérdéssorozatot, mert tőle még jön majd, hanem arra, hogy ugye bizonyos játékosoknak tud így az edző pozitívan üzenni, hogy igen, a te kérésedre, akkor kikérem a challenge-et, és nyilván a játékosok, ezt is leírja Gergő, folyamatosan mindig mutogatják, hogy nézzük vissza már az első negyed legelején is akár, és egy edzőnek ugye közben nyilván amiatt, amit mondtál Zoli, muszáj taktikusan gondolkoznia, hogy mi van, hogyha ez a challenge a negyedik negyed végén kell majd. Na most hogy van-e ilyen edző, aki ezt nagyon jól vagy nagyon rosszul használja, itt érkezünk-e, én legalábbis itt érkezem el határaimhoz. Tehát az a probléma, hogy rengeteg NBA meccset nézek, a Memphis és a Raptors összes meccsét, plusz nézek még összefoglalókat, ha van kifejezetten számomra érdekes meccs, vagy tudom, hogy jövő héten az lesz az overreactionben az a csapat, akkor annak esetleg az ilyen vagy 10 perces összefoglalóját megnézem, vagy akár átpörgetem magát a meccset gyorsan, hogy tényleg csak az actionöket, hogy lássam, de ahhoz tényleg mind a 30 csapatnak az összes meccsét normálisan végig kéne nézni, hogy erre érdembe tudjak válaszolni, én úgy érzem, mert az, hogy az edzők milyen pszichológiai pillanatban kérik ki a challenge-et, hogy ez jó-e vagy rossz-e, az ugyanamikor ellenfél nézőben vagyok, és mondjuk Memphis-szel vagy Raptors-zel játszik valaki, akkor érezhetem, hogy nem annyira jó, de hogy ebből én mintát vonjak, én lehetetlen küldetésnek tartom. Zoli, neked van-e esetleg olyan, ami feltűnt, vagy lehet csak én vagyok ebben ilyen korlátolt, és simán lehetne mintákat vonni? Én annyit tudok elmondani, hogy szerintem Jenkins edző nem kifejezetten jól kéri ki a challenge-eket, Nick Nurse viszont ebben baromi jó, még akkor is, hogyha nem túl jó a sikerességi rátája, Nick Nurse tényleg pszichológiailag használja ezeket, és amikor a csapatának is úgy érzi, hogy jól jönne, hogy ezt most már tényleg nézzük meg, mert ez már a negyedik, ötödik ilyen kísérlet, akkor akár a harmadik, negyed közepén is kikéri ezt a challenge-et, szerintem ez tök pozitív. Úgyhogy én ennyit tudok csak ehhez hozzátenni.
Igen, ezzel kapcsolatban találtam egyébként statokat, és gyakorlatilag taktika, pszichológia, valóban a legtöbb edző ugye az utolsó negyedre tartogatja, az edzők több mint fele 51%-a, illetve az összes challenge több mint 51%-a a negyedik negyedben történt, és relatív magas azért az overturn rate, tehát amikor megváltoztatják a bírók a döntést, 39%. Én ezzel a következtetéssel nem értek egyet feltétlenül, hogy az hatással van a csapatra, hogy az edző úgymond kire hallgat, és kinek a jelzésére nyomja be a challenge-et, nem hiszem, hogy ez bármit számít. Meg az se, hogy az edző úgy ítélné meg, és attól tenni függővé, hogy melyik játékos a kalimpál neki, nem. Attól teszi ezt függővé az edző, hogy hányan kalimpálnak, mennyire kalimpálnak, milyen helyzet, tehát hol járunk éppen a meccsen, tehát nyilván ez is fontos, illetve mennyire látta, gondolja ő maga is úgy, hogy bejöhet a dolog. Tehát ez ilyen kombinációs dolog, és ez totál így. Ezeknek az adott pillanatban összeadódó hatása, ami alapján meghozik a döntést. Az lehet, és sőt, nem lehet biztos, hogy sokszor mondják azt maguknak, hogy inkább a negyedik negyedre tartogatom, és csak esetleg egyértelmű, mondjuk olyan esetnél húzzák be, amikor például ugye 3 pont lehet a bukó, 4 pontosnál ott nagyon sokszor, tehát amikor 3-as bemegy és falt, ott tényleg érdemes megpróbálni szinte mindig, mert adott esetben 4 pontot vehetsz el az ellenféltől.
Viszont, hogyha esetleg kedves hallgatók, nektek van olyan a saját csapatoknál az edző, hogy tényleg végignézitek a szezon összes meccsét, akár fenn is maradtok éjszaka, és van rálátásotok ilyen szinten, hogyha van olyan, aki azt mondja, hogy a saját edzője ebben hatalmas talentum, tehát nagyon jókor kéri ki, és tényleg nem a sikerességre gondolunk, hanem ha esetleg ő tényleg pszichológiailag használja, mint ahogy én mondtam ezt Nick Nurse-nél, hogy a csapat, hogyha 4-5 már rossz ítéletet kapott, akkor szokta kikérni, és nem feltétlenül vár a negyedik negyed végéig, azért, hogy egy kicsit ilyen, legyen egy ilyen, na látjátok bírók, na megmondtuk, hogy ellenünk fújtok érzés, ilyen közösségi érzés. Hát, hogyha bármi ilyen jelenséget megfigyeltetek a saját csapatotok edzőjén, akkor mindenképpen írjátok meg. És a következő kérdés, az pedig egy játék ötlete, melyben Gábor kérdez és Zoli válaszol, amire készülni sem kell, sőt az a jó, hogyha a részletei nem ismertek Zoli számára, így elküldöm csak Gábornak, és azt szerinte jó ötlet majd megcsinálja. Szerintem jó ötlet, úgyhogy szeretném megcsinálni. Felsorolok játékosokat, az lenne a feladatot, hogy mondják, hogy milyen tulajdonság jut róluk eszedbe. Lehet kosárlabda tulajdonság is, de lehet kosárlabdán kívüli is. Az a lényeg, hogy vágd rá, tehát ne nagyon gondolkozz, okay, hanem amit hallasz egy nevet, 2 évnek a Hall of Fame-je lesz terítéken. Chris Webber.
Alulértéket. Nem, túlértéket akartam mondani, és alulértéket mondtam.
Jó.
Szóval ez ilyen fraud, ilyen szólás, vagy ez minek nevezik?
Nem mert tudom, de nekem ez így.
Túlértéket akartam mondani, és alulértéket jött ki.
Én elfogadom a túlértékeltet, mert
ebből minden lehet, mert akkor ugye most azért mondtam, azért üvöltöttem alulértékeltet.
Mert te arra akartál kincs. Reagálni, hogy őt alulértékeltnek tartják.
Igen, így van.
Jöhet a következő?
Mert.
Ben Wallace.
Védekező istenség.
Jó. Védekező istenség. Bocsánat, csak hogy le is kell írnom. Paul Pierce.
Nem szeretem.
Jó. Ő az egyik ilyen nagy különbözőségünk egyébként, már mint hogy a kedvelt és nem kedvelt játékosok között.
És milyen érdekes, hogy mégsem raktam el arra a listára, de hát ezek szerint nem szeretem, mert rávágtam.
Igen. Én meg valamiért őt imádtam, pedig a Raptors-t is megkínoszta, nem egyszer.
Én tudom, miért nem szeretem egyébként. Amit csinál kommentátorként, tévés személyiségként azóta, mióta visszavonult. Azt nem szeretem.
Ezzel sajnos egyet kell, hogy értsek viszont. Tony Kukocs.
Kör története. Arról, hogy mennyit zabált és mit csinált a meccsek előtt minden alkalommal.
Jó, kör történetei. Chris Bosh.
Dino.
Oké. Okay. Kevin Garnett.
Pofázás a pályán.
Tim Duncan.
Mr. Konzisztencia.
És végül, de nem utolsó sorban Kobe Bryant.
Sajnos.
Oké. Okay. Na, most akkor igazán viccesbe fordul át a dolog, mert hogy csak az általad mondott szavakat fogom felsorolni, és az a feladat, hogy melyik mai játékos jut róla eszedbe. Ezt is próbáld meg rávágni, itt nyilván nem biztos, hogy mindegyiknél egyből rá lehet vágni, de kezdjük. Okay. Túlértékelt.
Lavin,
oké. Okay. Nekem amúgy most már előbb jutna eszembe Sexton például, de lehet, hogy ő tényleg nem túlértékelt, mert úgy tűnik, a csapata sem akarja megtartani. Igen. Védekező istenség.
Draymond Green.
Okay, hát ez kéteséges, ez a válasz gyakorlatilag a mai ligában. Jó, nem szeretem.
Rondo.
Aha, igen. Oké, okay. Kör történetei.
Friss történet, Kuminga a következő Jánisz.
Oké, okay, akkor Kuminga. Dino.
Freddy.
Jó. Pofázás a pályán.
Luka.
Hát igen, ez egy Dallas Druckerként nem lehetett más. Mr. Konzisztencia.
Jokic.
Igen, sajnos.
Képi.
Oké, okay, akkor mondom a párokat. Weber Levinnek lett a párja, ezen keresztül Ben Wallace Draymond Greennek. Az egész jó.
Igen.
Paul Pierce és Rondo lett egy pár.
Az.
Tony Kukocs és Kuminga. Ez egészen elképesztő. Chris Bosh lett Fred VanVleet párja. Kevin
nem lenne rossz duó a mai NBA-ben.
Amúgy nem. Kevin Garnett párja lett Luka Doncic.
Az sem lenne rossz duó.
Tim Duncan és Jokic. Az tudod, az nem most lenne.
Nem tudom, hogy oldanák meg, de... Nem.
Az 20 éve lett volna nagyon dúra páros, nem?
20 éve dúra lett volna.
És Kobe Bryant pedig Porzingisszel került össze.
Hát igen, nyilván itt más volt, sajnos csak a hangvétele.
Igen, viszont szerintem ilyet még csinálhatunk máskor is, nem?
Abszolút, nagyon-nagyon poén volt. Nyilván nehéz egyből rávágni, és ez nyilván akkor vicces, meg akkor érdekes, hogy tényleg egyből rá tudod vágni. Csak hát az én agyam nem erre a legmegfelelőbb, hogy én nem gyors tüzelő az én agyam. Az én agyam inkább ilyen lassan betöltjük, célzunk, és időnként találunk.
Na és akkor még két kérdésünk van Gergőtől, illetve Zsoltól van egy. Hogyan értékelitek Klay Thompson, ez ugye még Gergő negyedik kérdése, Klay Thompson visszatérésének sikerességét, hogyan látjátok a Golden State szerkezetére, játékstílusára, hierarchiára gyakorolt hatását, ez ki is fejti, mennyit változott a távollét alatt a Golden State játékrendszere, mennyire került ugyanabba a szerepbe? Nyilvánvalóan megcsillogozva az értékelését, mert Green visszatérésével majd egy csomó minden újra átalakul. Ami elsőre felületesen látszik, hogy magasabb Thompson usage rate-je, vagyis ő is a csapat is igyekszik, vagy inkább erőlteti a játékba való bevonást. Vagy csak a Golden State játéka alakult át generikusan ennyire? És vagy csak Durant egykori usage-jából jut neki? Mindenből nagyjából career high assist mennyiség jön ki, career low, vagyis legrosszabb mezőny százalék és tripla százalék. Miközben a tripla kísérletek száma jelentősen nőtt. Az offenzív-defenzív net ratingek nagyjából hasonlóak, mint régen. Érdekelne, hogy ti milyen változást láttok. Hát én nekem az első, ami szembe tűnik, az, hogy ő most rosszul dob, azon kívül valóban elképesztő az a usage, amit abban a 20 percben kap, amíg a pályán van, és nekem kicsit olyan érzésem volt rögtön az elejétől, hogy azért a nyers statisztikákat próbálja már meg megtermelni Clay, mint hogyha az lenne, hogy hát érezze azt, hogy ő azért fontos játékos, ugyanaz a játékos a csapatban, de való igaz az, hogy jelen pillanatban köszönő viszonyban nincs a usage-a a hatékonyságával, és ugye ez egy kicsit igenis negatívan befolyásolta a Warriors-t, meg ki is veszi időnként őket a ritmusból. Még akkor is mondom ezt, hogyha volt egy-két nagy meccsek lének már, ahol fontos pontokat, negyedik-negyedes pontokat és sok pontot szerzett. Tehát erre is volt példa, de jelenleg inkább egy ilyen Colin Sexton-szerű jelenség, sőt, az se igazán jó példa, mert egy Colin Sexton még hatékony is, és Clay egyelőre nem az. Ami viszont a nagyobb usage-jal jár, az, hogy több asszisztot oszt ki ebben a rendszerben, ami annyiban alakult át, hogy én azt gondolom, hogy még mindig köré épül, de már nem olyan, tehát megtanulta, kezdi megtanulni, hogy a Golden State az évek alatt, hogyha Curryt nagyon-nagyon ki akarják venni a játékból, akkor hogy passzolhatják ki az ellenfelet, és félelmetes mennyiségű cuttal dolgoznak, egalitáriánusabb lett egy kicsit ez az offense, és azt gondolom, hogy nyilván ez is magyarázza azt, hogy Klay Thompson asszisztban most jó, mert most se extra, de értelemszerű, hogy több asszisztja van, mint azt korábban megszoktuk.
Jó, kibontottad ezeket a részeket, nem fogom megismételni. Annyival egészíteném ki, hogy a januári a pocsék volt, ami teljes mértékben várható volt. Ugye két ilyen sérülésből visszatérni biztos volt, hogy kell majd idő, mire belelendül. Februári eddig egyébként kifejezetten jó, főleg ami a triplázást illeti, ugye. A védekezés az azért nem. Tehát a Warriors-nak a védekezése azért így hónapról hónapra romlott a szezonban gyakorlatilag. Most már én azt gondolom, hogy nagyjából ott vannak, hogy még mindig egy jó védőcsapat, de legalábbis azért vannak kérdőjelek a playoffra. És nyilván ennek része Clay is, mert ha vannak problémák a támadó oldalon, hát akkor teljesen egyértelmű, hogy a védő oldalon, ami ott a visszatért, ott lényegesen gyengébb, mint a támadó oldalon, mert a triplázás az már igazából januárban sem volt annyira tragikus, nem volt jó, de 33%-kal dobta, azért nyilvánvalóan a jelenléte fontos volt, és februárban most már kifejezetten jól, sőt elit módon triplázik konkrétan, de a védekezése az egyértelműen negatívum ezen a ponton, tehát őt jelenleg nem is lehet jó védőnek mondani, de talán még közepesnek se, jelen pillanatban azt gondolom, hogy gyenge védő.
Igen.
De hogy ezzel mennyire tud változtatni, az egy nagyon jó kérdés. És hozzáteszem, hogy ebben benne van azért az is, hogy Steph is hát jelentős energiákat spórol a védő oldalon jelen pillanatban. És ráadásul ugye mind a ketten vannak fent poollal is a pályán. Ez egy alapvetően, ugye a Curry pool hátvéd duó az alapvetően alacsony hátvéd duó, tehát ott már alapban vannak problémák, és nyilván rá tudod rakni az ellenfél legjobbjára Gary Payton Jr., de azzal még ugye nem oldotta meg mindent. Tehát itt azért a play-offban lesznek ebből problémák, és azt gondolom, hogy azon múlik, hogy meddig tud jutni a Warriors, hogy mennyire lesznek megállíthatatlanok a támadó oldalon, mert ha azok lesznek, akkor azért ez egy nagyon-nagyon veszélyes csapat lehet. Nem tudom, hogy oda sorolnám-e az igazi contenderek közé ma. Lehet, hogy nem feltétlenül, vagy... Hát egy ilyen nagyon pici kis csillagot odaraknék melléjük legalábbis.
Mert pont ez a Elite Clay az hiányzik ahhoz, hogy ők támadásban, most egyáltalán nem néznek ki úgy az elmúlt Igen. időkben, mint aki playoffban ilyen szempontból a legjobbak közé tartozhat. A védekezésük amúgy bár esik vissza, de még mindig rendben van, ezt azért tegyük hozzá, de szóval csak Clay-lel a kapcsolatban annyit akarok mondani, hogy ez, amit te mondtál a védekezésére, ezt ő maga is le is nyilatkozta. Azt mondta, hogy ott még egy 5-10% egyszerűen kell a laterális mozgás gyorsasága, nincs meg jelen pillanatban. Úgyhogy ő is teljesen egyetért ezzel. A következő kérdést nem olvasnám végig, hanem nagyon röviden feltenném, Zoli. Szerintetek mi kell ahhoz, hogy bajnok legyen a Suns?
Egészség szerintem elég ezen a ponton. Tehát a mélység megvan, a sztárok megvannak, a jó harmadik, negyedik számú ember megvan, a szuper roleplayer megvan, minden megvan egészségkel. Edző is megvan szerintem, tehát én kinézem Montiból abszolút.
Abszolút.
Főleg nyilván a döntős futás után, hogy...
Hát nézd, nagyon nehéz lenne most nem top 5-be rakni az első, majd valamikor már megcsináljuk az edző sorrendet, mert rég csináltuk, csak nyilván most annyi új edző volt, hogy ezzel mindenképpen szerettünk várni, és szerintem például Ime Udoka ezt meg fogja köszönni, nem mintha hallgatná a podcastet, de ha mégis így lenne. Szóval amit akarok mondani, hogy igen, az edző megvan hozzá, a védekezés várhatóan megvan hozzá, kiegészítők megvannak hozzá, Booker. Nagyon fontos lenne, hogy Bookernek nem minden második vagy minden harmadik meccse legyen ellenállhatatlan, és nem azt mondom, hogy az összes, mert az gyakorlatilag két játékos tudja megcsinálni, vagy három az egész ligában, James, Durant és Kawhi, és vége. Hanem inkább akkor fogalmazzunk úgy...
Tök jó, egyetértek, hogy három játékos, csak szerintem egyiket sem soroltad fel, de oké, értem, mit akarsz mondani. Nyilván a playoffra gondolsz.
Abszolút.
Meg, hogy ki az, aki már a múltban megcsinálta, de
igen.
Szerintem azért több van.
Lehet, hogy de van még olyan játékos, aki minden egyes meccsen ellenállhatatlan tud lenni, de erről ettől a háromtól már láttuk. Gyakorlatilag teljes playoff szériákon. Amit akarok mondani, hogy ezt a szintet nyilván nem reális elvárni Bookertől, de egy picit több konzisztencia tőle mindenféleképpen kellene, mert a legeslegvégén, amikor igazán durván jó csapattal találkozol a konferencia döntőben, a döntőben, ott a Sunsnak nem a védekezésével lesz a problémája, hanem ott már a támadásával lesz a problémája, az teljesen egyértelmű, és ha ők ott már úgy egy kicsit le vannak védekezve, legalább annyira, hogy kellenek olyan játékosok, akik extrákat tudnak dobni, extra pontokat, akkor arra biztos, hogy Booker a legalkalmasabb. Neki nem fog beleférni az, hogy mondjuk háromból csak egy meccsen hoz ilyen extrát, hanem az a minimum, hogy mondjuk minden második meccsen, amikor esetleg gyengébb dobó formája van, akkor is hozzátegyen 9 asszisztot, akkor is találjon oda a büntetővonalra, ami ugye az egész Suns-ra egy kicsit jellemző, hogy nem állnak eleget talán a büntetővonalon, tehát hogy ezeket a problémákat leginkább Booker tudja megoldani, és szerintem tőle kell a felemelkedés, vagy esetleg egy nagyon jó sorsolás és jó meccsapok, tehát ez is benne van, de én ezt még így ide raknám.
Ugye Booker tavaly játszott először a playoffban, és szerintem egyébként kiváló játszott. Tehát ahhoz képest, hogy az első playoffja volt, összességében szerintem nagyon jó volt.
Ez jogos, tehát azt ne feledjük el, hogy az első playoffja volt, igen.
Egyébként a döntőben is szerintem jó játszott, annyi, hogy borzasztóan triplázott. Tehát nyilván érvelszem mellett, hogyha egyébként ő egy, aki nem vajkezű, csak ezt hiszük róla, meg ezt gondoljuk róla mindig, hogy vajkezű, de egyébként pont nem egy vajkezű dobó, de valamiért ez a reputációja van, ugye, hogy ő egy sharpshooter, miközben nem az. De ha mondjuk hozta volna ezt a 35-35%-ot, amit azért joggal azt gondolom elvárhatunk tőle, és amit idén hoz is egyébként, meg ugye volt már egy 38%-os 7 kísérletes szezonja, amikor második, harmadik éve volt. Szóval joggal várhatunk el tőle többet, mint triplázó, de speciál szerintem a első playoffjában ragyogóan teljesített, csak tényleg a döntőben azt kellett volna, hogy jobban bedobja ezeket a helyzeteket. Tehát 23-26%-kal triplázott. Most megnéztem az adás előtt a statjait, az azért kevés.
Igen. Van még egy kérdésünk, még nagyon régóta maradt rajtunk. Helyszínen megnézett meccsek előtti, ezt egyébként Zsolt kérdezi tőlünk, alatti és utáni csapatmarketingre kíváncsi vagyok. Mennyi hatás éri a meccsre látogatott a jegyvásárlás pillanatától az esetleges utólagos eseményekig? Örömtiteket hallgatni, nagyon szépen folyamatosan fejlődtök. Tisztelet érte nektek, nagyon szépen köszönjük ezt, Zsolt, és akkor én gyorsan elmesélném a torontói tapasztalataimat, egyszer már nyilván elmeséltem itt adásban, de most nagyon röviden összefoglalnám, mert hiszen erről vonatkozik konkrétan a kérdés. A Raptorsnál minden úgy kezdődött, hogy ugye a sorbanállást is már koordinálják erre specializált segítők, emberek, általában hölgyek egyébként, és terelik az embereket, gyorsítják a sort, hogyha mondjuk valamelyik sor túl nagy, akkor átküldik, tehát már van egy ilyen teljes koordináció, hogy mindenki minél hamarabb bejusson a meccsre. De hát ez egészen odáig ment, hogy mi jeleztük, hogy most hirtelen vettünk jegyet, mert hogy ugye az első meccs, az nekünk olyan volt, hogy 2 órával előtte szállt le a repülő, és ezért nem mertük előre megvenni, mert mi van, ha késik ilyesmi, és akkor ott gyorsan foglaltunk egy ilyen oldalon, de nem jött meg a válasz e-mail, amiben ugye megkaptuk volna a jegyet. És elmondtuk, mi a problémánk, mondta, hogy ezt és ezt kellene felhívni. Jó, felhívtuk, nagy nehezen kiderítettük, hogy ja, hát mégse volt az a jegy szabad. És így ott álltunk, és mondtuk, valahogy beszeretnénk menni, de hát már hogy, hát már elfogyott minden helyszínen árusítható jegy. Kivéve, hogy ugye voltak ott illegális jegyárusok is, és ez hihetetlen sztori, hogy a hölgy az fogta magát, és odavitt minket az illegális jegyárushoz, akit ő ugye igazából el kéne, hogy küldjön a francba, és azt mondta, hogy figyelj, van még jegyed, mondta, hogy van. Nem elég, hogy vettünk jegyet, hanem le is alkutta. Konkrétan nyilván már az első percben járt a meccs, tehát már, és mi ott jártunk még csak lent, tehát lehetett miből alkudni, de fogta magát, és lealkudta nekünk a jegyet, odaadtuk a pénzt, oké, bementünk, tehát már alapból is egy ilyennel találkozni az elején egészen fantasztikus volt, hogy ennyire odafigyelnek rád, mikor még csak sorba állsz. És a másik pedig az, hogy amint felértünk, azt hiszem az első negyedben, vagy talán a nagy szünetben, még oda is küldtek nekünk egy ilyen ajándékcsomagot, mert tudták, hogy most érkeztünk Magyarországról, és igazából nem tudom, hogy meghatotta őket, vagy mi, de mindannyian kaptunk például egy egyenként 10 000 forint értékű raptorzos pólót. Tehát ezt így oda mentek, és átnyújtották nekünk, és hogy örülnek, hogy itt vagyunk. Tehát ez annyira szürreális így magyar fejjel, de ezt komolyan mondom, hogy ezt nagyon nehéz elhinni. Nyilván ezeket a promó termékeket osztogatják, amikor csak okot találnak rá, és hát ugye erről szólnak a meccs közben látható ilyen különböző csúzlik, meg fellövések is. Tehát a promó termékek osztogatása, és az, hogy folyamatosan megy melletted el valaki, aki raptorzos személyzet, vagy ezt bármilyen csapatra el lehet mondani, és lehet, hogy éppen hotdogot árul, de az is lehet, hogy éppen csak hangulatot emel, néha megfordul, mondja, hogy na, akkor drukkoljunk, tehát, hogy gyakorlatilag folyamatosan nem az, hogy figyelnek téged, hanem, hogy törődnek veled, én ezt így tudnám összefoglalni, ezt egészen fantasztikusan csinálja az NBA, legalábbis a Raptorsnál ez nagyon nagy élmény volt.
Azt hiszem, hogy nagyon összefoglaltál minden, nekem ugye nincsen személyes tapasztalatom, még nem voltam élőben NBA meccsen, de nekem is egyébként a nyilván egészségtelen óraszámban néztem meccseket az életemben, leszem meg egyéb helyeken, úgyhogy átjön azért egy része, és teljesen egyértelmű, hogy ez egy külön biznisz, ami a biznisz mögött van, maradjunk annyiban.
Még talán 2-3 apróság. Van, amikor úgy próbálják álcázni, hogy elképesztően drágán vásárolsz, mert 4-5-szörös áron vásárolsz tényleg mindent, hogy ilyen akciót hirdetnek, hogy hát vegyél egy jó nagy adag popcornt, és aztán azt újra töltheted bármikor, amikor visszajössz oda. De ők jól tudják azt, hogy te a szünetben fogsz visszajönni, ahol sor lesz, és csak egyszer kell újra tölteniük. Ha nagyon élelmes vagy, vagy mondjuk olyan valakivel vagy, aki nem zavar az, hogy egy percre kimegy a meccsről, akkor talán 2-szer is újra töltheted. De csak ezt akarom mondani, hogy az ilyen piszkos és igazából átvágós marketing trükkökből is rengeteg van, tehát azért nagyon is motiválják az embereket arra, hogy költsék el a pénzüket 4-5-szörös áron, és ezt azért meg is teszik, úgy is, hogy például sör az nem csak a hát különböző, legalább egy ilyen egy emeleten például 8 vagy 10 ilyen kiszolgáló pult van, ahol tudsz venni, hanem még meccs közben is ugye járkálnak, és ott sört is lehet kapni, és akkor fogja, odaadja, kifizeted, cső, és megy tovább. Úgyhogy ez a része is azért a piszkosabb marketing része is nagyon hát tökélyre van fejlesztve. És még egy élmény, a második meccs, amire mentünk, ott pedig, amikor rögtön bementünk, ott volt egy stáb forgatott, rögtön szóltak, gyertek oda, és akkor be kellett mondanunk, hogy go Raptors, go! De így mind a négyünknek a kamerába nézve, és aztán ezt persze később le is vetítették. Úgyhogy még ez az, ami ilyen élményként ehhez hozzájön. Nem tudom, mennyi lesz a vége, talán másfél óra, de mi 1-3/4 órája beszélgetünk, Zoli, úgyhogy azt hiszem eljött az alkalom, hogy lezárjuk ezt a mai adást.
Így van. Nekem sajnos még folytatódik a dolgos munkanap. Remélem, te tudsz pihenni helyettem is. Előtte még kell valami jó vacsorát is főzni, és köszönjük továbbra is, hogy hallgattok minket. Már pont most az adás felvétele alatt kaptam egy üzenetet Facebookon egy kedves nézőhallgatónktól, Gergőtől, akinek nagyon jó ajánlása volt a Patreon tírekre, úgyhogy ha eszetekbe jut bármi ilyesmi, én nem olvastam, nem láttam kommentekbe az előző adás kommentjei között, lehet, hogy én voltam figyelmetlen, de ha bármi ilyesmi eszetekbe jut, akkor szóljatok tényleg, mert lassan összerakjuk. Nyilván utána ezt megosztjuk majd veletek, tehát nem egyből implementáljuk, hanem egy ilyen Excel valamiben kirakjuk egy külön posztba, és ott gondolom ott lesz majd erről diskurzus, de addig is, mert most ugye még az eredeti első ötletek kialakulása van folyamatban, tehát ebben most még ehhez is hozzátehettek. Aztán persze nyilván, hogyha van valami nagyon jó ötlet, akkor azt utólag is bele fogjuk tenni, de hajrá.
Így van, és akkor mára pedig el is köszönünk. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok.
Ahogy Zoli is mondta, köszi, hogy hallgattok minket, köszi, hogy támogattok minket, jövő héten jövünk, ha minden igaz, akkor újabb overreaction következik majd, úgyhogy addig is minden jót nektek, kitartást Ukrajna. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.